Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Trócsányi László, igazságügyi miniszter, korábban Magyarország, Franciaországi, még korábban pedig belgiumi nagykövete. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést felvételről hallják, délután 4-től rögzítettük. A péntek esti párizsi terrortámadás részleteit mindenki ismeri, az elnök azt mondta, háborúban állnak, a köztársaság elpusztítja a terrorizmust. Elég erős egy ilyen háborúhoz Franciaország, ön jól ismeri.
Jó estét kívánok! Hát nyilván Franciaországban ez a támadás, ami történt, ez egy nagyon komoly sokk, és az egész francia társadalom és egész Európa, sőt a világ demokratikusan gondolkodó része megdöbbenését fejezi ki és el is ítéli. Mint ez Magyarországon is így történt, ugye nemzeti gyásznap volt vasárnap, maga a miniszterelnök is a francia intézet előtt elhelyezte az emlékezésnek a szimbólumát. Na, a helyzet a következő, hogy Franciaország azért egy megrendült állapotban van ma. És ez a megrendült állapot azért ez nem most kezdődött, hanem egy folyamatnak az eredményeképpen jutottunk el ide. Nyilvánvalóan, hogy ebből hogyan lehet kilábalni, erről talán kicsit később beszélnék, hanem ha megengedné, akkor inkább elmondanám, hogy én hogy látom, hogy miért alakul ki Franciaországban ez a dolog, és miért pont Franciaországban alakul ki.
Ez a kérdés.
Ugye Franciaország ugye önmagában a forradalmaknak az országa, ahol a francia forradalom óta mindig is benne volt a levegőben az, hogy egy elégedetlenség, sztrájkok, tüntetések és különböző megmozdulások vannak, sőt a második világháború után a negyedik köztársaság időszaka egyfajta káosz vezetett be Franciaországban. Franciaországnak a dicső korszaka, akár tetszik, akár nem, az De Gaulle időszakához fűződik, és De Gaulle mai napig is az emberek emlékezetében úgy van, mint aki képes volt egy káoszból kivezetni az országot. Franciaországnak igenis szüksége van egy erős vezető személyiségre, aki az országot karizmatikus módon egyfajta félprezidenciális rendszerben vezetni tudja. Ez a félprezidenciális rendszer úgy van fölépítve, mint egy piramis, ahol az elnök diktál, az elnök mondja meg, mi történik, és a miniszterelnök és a többi miniszter, illetőleg az állam többi szereplője végrehajt.
Ez most nem így van? Most is így van?
Nem teljesen így van. Ugyanis De Gaulle-nak egy kiváló képességű ember volt, akinek azért óriási szerepe volt abban, hogy Franciaország a negyedik köztársaság kijött ebből a káoszból, és az ötödik köztársaság alkotmányát ő meg tudta teremteni. És azt kell mondani, hogy 1968-ig tulajdonképpen jól is ment minden. 68-ban, hogy a párizsi diáklázadás, és itt egy generációkról van szó, és egy nagyon fokos ideológiai küzdelemről is egyben, ezzel a szabad ilyen rend pártisággal, amit a De Gaulle természetesen képviselt, ugye ezzel szemben jött egy új ideológia, 68-as lázadó, fiatalok, Nanterban, az egyetemen, akik azt mondták, hogy mi nem kívánjuk ezt a rendet, helyette átértékeljük a liberté, fraternité, égalité jelszót, Franciaország egy példakőj, egy befogadó ország, és tulajdonképpen ugye egyfajta új ideológiai irányzatok jelentek meg 68-tól, amelyek nagyon meghatározta Franciaországnak a baloldali értelmiségét, és meghatározta egyáltalán a közéletet. Tehát az a rendpártiság, ami volt a 5. köztársaság 1950-es évek 54-től 68-ig, 69-ig, ez megszűnt, Pompidou alatt ugye még egy kicsit tovább csökkent, majd ugye, hát szabad így jött a Mitterrandi korszak, jött a Chiraci korszak, és azt kell mondani, hogy különböző olyan államférfiak kerültek Franciaország élére, akik nem bírták ugyanezt a karizmatikus módon vezetni ezt az országot. Tehát önmagában egy piramisra épülő rendszerben, az ország vezetésében hiányzott az a fajta, szabad így mondom, gloár, ugye Franciaországban nagyon fontos szó a gloár, a dicsőség, amelyek ezt kisugározta volna, és az emberek elhitték volna, hogy az állam képes problémákat megoldani egyrésztről, másrészt pedig ugye a baloldali értelmiség 68-ban, 1968-ban egy nagyon komoly ideológiát is hirdetett meg, amelynek aztán hosszú évtizedeken keresztül eluralta az európai politikát is. Emlékezzünk vissza azért Daniel Cohn-Benditre, és nagyon sok olyan fiatal jelent meg abban az időben az utcán, akik egészen másfajta szemléletet akartak, nyitottságot, teljes mértékben szabadosságot, ami szembe ment a korábbi rendszerrel. Na most ennek megfelelően ugye a belső körülmények is átalakultak, és egyfajta, hát a szabad így mondanom ezt a szót, laxizmus, egyfajta a társadalomban egyfajta a puhaság is kialakult, nem azt mondom mindenkinek, de emlékezzünk vissza, hogy 35 órás munkahétnek a bevezetése, azért a szakszervezeteknek az óriási jelentősége, megerősítése, a sztrájkok, amik ugye folyamatosan jelen voltak Franciaországban, és jelen is vannak mai napig is Franciaországban, ezek mindenféleképpen kihatottak.
De mit lehet tenni? Úgy most a franciák ezt szeretik.
A franciák ugye most azért egy ilyen nagyon furcsa helyzetben vannak, mert egyrésztről szeretnék mondani, hogy Franciaország befogadó ország, mert ugye szépen is hangzik természetesen, és az egalité, az egyenlőség szóból ez természetesen következik is. Másrésztől pedig azért a francia társadalomnak azért kezd kialakulni egy olyan markáns közvéleménye, amelyik azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Tehát egyfajta, szabad így mondanom, ellentétek határozzák meg ma a francia belpolitikát is. És inkább azt látom, hogy kezd átcsúszni, tehát a pejdakölyből, a befogadó nemzetből kezd kialakulni egy olyan, hogy azt mondjuk, hogy nem bezárkózó, ezt a szót nem használnám, de elgondolkodó és átértékelő közvélemény alakul ki. Magam ugye 4 évet értem Párizsban, és nagyon sok francia emberrel tudtam beszélni. Tehát az a politika, amit az 1968-as fiatalok képviseltek, ezzel szemben ma már kialakul Franciaországban egyfajta reticence, egyfajta ellenérzés, hogy ez így nem mehet tovább. Azért nézzük meg, hogy Franciaországban kb. 5 millió bevándorló él. Azért az nem kevés, hozzá kell tenni, más, ugye nyilván nagy ország, ugye a lakossága is több mint 50 millió, ugye de ettől függetlenül egy 5 millió bevándorló, az sok, ezek a nagyvárosokban telepednek le. Tehát egy kis falvakban alig van bevándorló, vagy a Pireneusokban, de még sorolhatom nyilván azokat a területek, amik nem érintettek, de olyan városok, mint Toulouse, vagy Párizs, vagy Marseille, tehát a nagy agglomerációkban, ott nagyon komoly bevándorló tömegek érkeznek.
Na most, mert ezek nem olyan bevándorlók, mint amik hozzánk jönnek, és, vagy Németországba, és nem beszélik a nyelvet. Ezek anyanyelvi szinten beszélik a franciát.
Ez így van, ez pontosan egyetértek önnel. Ezek gyakorlatilag a volt gyarmatokról beérkező bevándorlók, elsődlegesen érkeztek, nagyon sokan érkeztek a Magreb térségből, de mostanában már nyilván itt is ugyanúgy jönnek Fekete-Afrikából, és ugyanúgy jönnek most már azokból az instabillá vált régiókból, mint például Szíria, vagy éppenséggel Irak, tehát azért egy újfajta jelenség is megjelent, de a zöme ennek a 5 millió embernek, akiről beszélhetünk, és a statisztikák 5 millióról beszélnek, azért a nagy része valóban egyébként a hagyományos volt francia gyarmatokról érkezett be. Na most ezek ugye azt mondtam, hogy élnek a különböző nagyvárosokban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először is egy, ugye munkanélküliség elég jelentős Franciaországban. Tehát a gazdaság nem dübörög. Mindenki úgy érzi, hogy valahol veszít. Még maga a francia is úgy érzi, hogy kevesebb a fizetése, mint tegnap volt. Tehát olyan intézkedéseket is vezet be a kormány, egyrészt van egy költségvetési hiánya, amelyik messze 3% fölött van évek óta, csak az Európai Bizottság elnézi Franciaországnak azt, hogy egyfajta kivételt alkalmazzon, amit mondjuk Magyarország esetében például nem nézett el, és ugye nagyon szigorú szankciókkal fenyegetett bennünket. Ezzel szemben Franciaországnak ezt azért évek óta elnézik. Ugyan próbálnak intézkedéseket bevezetni a költségvetési hiány csökkentésére, mindazonáltal, mivel jár, szigorításokkal jár, az, hogy az embereknek ugye szabad így mondani, a megszorítások fájnak, ezen kívül pedig a munkahelyeknek a létszáma is csökken. Kik a vesztesei ennek a folyamat? Hát nyilván a bevándorlók, akár tetszik, akár nem, de a bevándorlók ugye tényleg sokszor vesztesnek érzik magukat. Ezek aztán kint élnek ugye külvárosokban. A külvárosok ezek a banliők, ahol ott már korábban is voltak bizonyos feszültségek, nagyon komoly feszültségek voltak, még a Sárközi belügyminisztérsége alatt is voltak, hogy autók tömegét gyújtották föl, mert elégedetlenek voltak, és ezekben kialakul egyfajta gettósodás. A gettósodás pedig azt jelenti, hogy egy saját törvényeink szerint éljük, és ehhez most jön egy ideológia, az az ideológia, amelyik igazából veszélyes is, az a radikalizmus. Én nem mondanám, tudnék azt, hogy minden muzulmán ugye radikalista, ez nem lenne igaz. Ugyanakkor van egyfajta, az iszlámon belül egyfajta irányzat, a szalafista irányzat, amely nagyon keményen azt követeli meg, hogy aszerint éljenek az emberek, ahogy gyakorlatilag a Korán tiszta szavaival vannak. Tehát vissza kell menni az ősi tanokhoz. És ezekben az ősi tanokban ugye visszautasít mindenfajta olyan integrációt, ami esetleg ebbe a társadalomba kellene, mint amit az első generációk a 60-as években egyébként, ugye 70-es években még helyesen is jól megcsinálta. Addig 2015-2016-ra, most ugye őre beszélünk, az alakul ki, hogy egy nagyon kemény mag kialakul, aki fiatalokból áll. Tehát ezek mind 20 éves gyerekeket kell elképzelni, akik a saját meghitük szerint és a saját imámjaiknak a tanításai szerint élnek, és nagyon-nagyon keményen gondolkodnak.
De ha nem jó neki ott, nem akar ott integrálódni, miért nem megy el egy olyan országba, ahol neki jobb lenne az integrálódás?
Hát nézze, ezek a kialakultak, ezek olyan gyökerek, nekik is ezeknek a szüleik, azért testvéreik ott élnek, ezt lehet látni, így a támadóknak, akik a terroristáknak is hívhatunk, ezeknek a gyermek, ezeknek a testvéreik, felmenőik ott élnek. Egyébként ez a probléma nem csak Franciaországban igaz, hanem Belgiumban is. Tehát ugye azért látni kell, hogy például mostani események mögött van belga szál is, és ugye, hogy hol tervezték meg ezt, hogy Belgium a Molenbeek községben, tehát Brüsszelen belül, vagy pedig Párizsban, ezen természetesen a titkosszolgálatnak kell dolgozni, hogy földerítse. De nem kívánnak ők elmenni, ők jól érzik, és magukat is úgy gondolják, a saját törvényeik szerint akarják élni. Tehát kialakul egyfajta közösség a nagy közösségen belül. És ez a közösség a saját szabályai kívánja elfogadtatni, hogy a francia társadalom fogadja el az ő törvényeiket. Jó, de... Ebben ez is van egy feszültség nyilván egyébként a befogadó nemzet és a befogadottak között, mert befogadottak már másképpen állnak a kérdéshez, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
De ha ez ilyen könnyen levezethető, akkor a francia hatóságok, a francia elit miért nem ismeri ezt föl? Miért nem próbál
felismerni? Szerintem felismeri. Egyrészt ugye van egy olyan nézet, aki azt mondja, hogy nem szabad erről beszélni, mert ez veszélyes, nem is a veszélyes, de nem illik ilyen dolgokról beszélni, és eltitkolják a problémát. Nem akarom ezt a szót használni, politikailag korrekt vagy nem korrekt, de van nyilván egy uralkodó establishment, aki ezt a kérdést így analízisra nem szereti. És ha valaki erről beszél, akkor rögtön a Le Penhez fogják igazítani, hogy ő a Marine Le Pen féle iskolát fogja vallani. Én pedig azt gondolom, hogy valahol a problémákat nem lehet gyakorlatilag a szőnyeg alá söpörni, és Franciaország most kerül abba az állapotba, amikor már a baloldal vagy jobb oldal, vagy középen álló oldal nem tudja tovább a problémákat a szőnyeg alá söpörni.
Marine Le Pen lesz a következő?
Nem, én nem állítom, hogy ő lesz, mert Sarkozy azért egy nagyon tehetséges politikus, és már bizonyított egyszer, hogy ő képes fölállni a földről, és nagyon erősen küzd is azért, hogy ő elnök jelölt legyen, ezt nem lehet tudni, ez 2017-ben lesz. De azt gondolom, hogy Franciaország eljutott abba az állapotba, amikor nem kívánja azt, hogy olyan beszédek, olyan módon álljanak a kérdéshez, ami eltitkolja a problémákat, hanem rá szembesülnie kell vele, hogy meg kell néznie, hogy mit tudunk, mit tudnak tenni, hogyan tudnak ebből kijönni. Egy biztos, hogyha úgy gondolják, hogy ezt ugyanúgy lehet folytatni, mint tegnap előtt, akkor ugyanott fognak tartani egy következő váratlan eseménykor. Azért 2012-ben Toulouse-ban azért egy iskola előtt ártatlan gyerekeket öltek meg, rendőröket öltek meg, tanárokat, gyermekeket. Ezen kívül volt a Charlie Hebdo januárban, nem tudom, 9-én, és ehhez képest november 13-án egy még súlyosabb. Tehát azt gondolom, hogy 3 év alatt nagyon sok olyan terrortámadást tudunk mondani, amely Franciaországra fog. Persze mondhatjuk azt, hogy Franciaország ugye külpolitikai szerepvállalása is ugye olyan, hogy jelentős erőket fordít Afrikában, Maliban, Közép-afrikai köztársaságban, most Szíriát bombázza, tehát egyfajta, szabad így mondanom, válaszlépések is lépenek föl, de hozzá kell tennem, hogy ez a radikális erő, szalafista erő, ez jelen van az országban, és ez kb. 15 ezer embert lehet tenni. Az is elgondolkodtató, hogy körülbelül évente 4-5 ezer ember tér át iszlám hitre. Francia gyerekek, francia fiatalok, lehet látni lányokat, 20 évesek, 10 évesek, és már gyakorlatilag áttértek. Körülbelül 100 ezer emberre teszik azoknak a számát, akik áttértek muszlim hitre. És ezek mind franciák voltak. És ezeknek a száma növekszik. Tehát azért vannak olyan jelek, amelyek úgy gondolom, hogy el kell, hogy gondolkodtassa a francia politikusokat és a francia társadalmat is, beleértve a filozófusokat, a szociológusokat, mindazokat, akik gondolkodó emberek, és azt akarják, arra akarnak választani, hova megy Franciaország, où va la France.
De milyen válaszok férnek bele a francia politikai kultúra szerint ebben a helyzetben? erős rendőrség? Saját hát, állampolgárai kellene.
Franciaország azért mindig is említettem, az erős végrehajtó hatalom pártján állt. Tehát egy olyan államberendezkedése is van, amelyik azt gondolja, hogy az államnak kell megoldani a dolgokat. A gyenge állam az Franciaországban nem működőképes, mert 14. Lajos, Napóleon, de Gaulle is azt bizonyította, hogy Franciaország akkor tud erős lenni, hogyha egy erős vezetése van. Ez ilyen a francia gondolkodás. Minden országnak más, azt hiszem, a politikai kultúrája, gondolkodás. A Franciaországban erre szükség van ahhoz, hogy az ország jól működjön. És ha megnézzük, akkor igazából a korrupciónak ugye a jelenléte azért mindig erős volt. Most nem akarom a Platini ügyet éppen belekeverni, mert ugye méltánytalan lenne. Csak azért a sajtóban megjelenek, és számos ilyen ügy volt, és az utóbbi évtizedeknek a politikai kultúrája vagy közélete nem volt erős. Az én álláspontom szerint természetesen mindenki másként láthat dolgokat, de nekem az volt az érzésem, amikor kint voltam, hogy a politikai elitnek a megbecsültsége nagy mértékben lecsökkent. Erre gondoljunk, hogy Chiracot, ahogy befejezte a mandátumát, rögtön bíróság elé állították. Sarkozyt folyamatosan behívták, ugye ezt követően, mint volt köztársasági elnök, a rendőrségre. Ezek mind azt mutatják, hogy valahol valami baj van a társadalomban, és hiányzik az a egység, amire szükség lenne. Az Hollande pedig, ugye, aki a szocialista pártnak volt a főtitkára korábban, ugye is meg tudta nyerni a választást, azért, mert az emberek nem Sarkozyt akarták, tehát ez volt talán az elsődleges szempont. Hát, hogy mondjam, nagyon sok problémát látok ebbe, és ebből, hogy hogyan fognak kijönni, ezt nagyon nehéz megmondani. Most számos intézkedést akarnak elfogadni. Tehát viszont azt látni kell, hogy aki Párizsban van, az láthatja, hogy mennyire a rendőrség és a katonaság is az utcán van.
De mennyire fér bele a francia emberek életvitelébe, hogy nem mehetnek sehova, hogy időnként kijárási tilalmat rendelnek. Hát a franciák azok szeretik az életet.
Igen, hát szeretik a kávézóban ülni, szeretik a szabadságot, szeretik az Orfeumot, és még sorol a művészeteket, tehát természetesen ugye Franciaország egy nagyon gazdag kulturális központnak is tekinthető, de azt gondolom, hogy hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy a biztonságok érdekében meg kell erősíteni a rendfenntartó erőket. Erre Holland elnök már be is jelentette, hogy növeli a katonaságnak a számát, nem csökkenti, pedig korábban az volt, hogy csökkenteni akarja, de ha valaki ma kimegy egyébként az Eiffel-torony elé, akkor azt látja, de már hónapok óta, évek óta, hogy rendőrök, katonák állnak az Eiffel-torony előtt, tehát egyfajta jelenlétet próbálnak biztosítani. Hogy ez a problémát meg tudja oldani, én ebben nem vagyok biztos, mert itt alapvetően a probléma sokkal mélyebben van jelen. És a kérdés az, hogy azok a erők, akik Franciaországban vannak, és ez a radikális erőkhöz csatlakoztak, akik egyébként hajlandó kimenni harcolni Szíriába. Tehát Franciaországból mennek a legnagyobb létszámba egyébként Szíriába harcolni, vagy bármit, ez a foreigner fighter, tehát idegen harcosok, ezek a legnagyobb számba Franciaországból mennek. Hogy ezekkel szembeni fellépés, hogy hogyan lehet az integrációjuk ezeknek az embereknek, ott vannak, és már nem fognak elmenni, mert azok ott laknak, ott élnek, felmenőjük ott van. Hát én azt gondolom, ez sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, de ez összefügg a francia gazdaságnak is a teherbíró képességével.
De átlag francia akarja integrálni azt, akinek a bőrszíne nem olyan, mint az övé, meg a vallása sem olyan, mint az övé.
Nehéz erre válaszolni, mert azt gondolom, nem bennék általánosítani erre a kérdésre. Vannak nyilván nagyon jó példák, és vannak komoly barátságok is, tehát a különböző emberek között, de vannak már olyan osztályok, egyébként Dél-Franciában ismerek olyan iskolát, olyan igazgatót, ahol az iskolában talán 4 francia van, és van 400 marokkói. És ez körülbelül tényleg így van, mert ez ugye ez Dél-Franciaország egyik városában van, Nîmes-ben, még azt is el tudom mondani, melyik városban, ahol a jelenlét már az az idegen, aki francia, mert a marokkói gyerekeknek az iskolában már ők vannak otthon, és az ők úgy gondolják, hogy hát ez vagy mi vagyunk, és a franciák válnak az őszegben idegenekre. Tehát vannak ilyen helyzetek, és hát ezeknek a megoldása egy hosszú-hosszú időt igényel, de azt gondolom, hogy bebizonyosodott az, hogy annyiban, amennyiben egy ország nem figyel erre a kérdésre. Noha egyébként a sárközel ott voltak intézkedések természetesen, tehát ott mind ellenszenvet váltottak ki. Emlékezzünk vissza a totális fátya, a burka ellen. Amikor azt mondtuk, hogy közterületen nem lehet burkában járni, mert mindenkinek az arcát látni kell. Ez egy biztonsági kérdés, az, hogy látom az arcot, vagy nem látom. Akkor ugye, hát egy nagy vita indult el arról, hogy a magánélethez való jog, az öltözködéshez való jog, hogyan és miképpen miért kell gyakorlatilag neki az arcát ugye nyitva tartani. És akkor Franciaországban a Sárközi hozott ilyen rendszabályokat. El tudja képzelni, hogy milyen kritikákat kapott Sárközi rögtön, hogy milyen diktatórikus szabályokat vezetett be. Tehát én azt gondolom, hogy ezek ma már talán a baloldal számára is kezdenek elfogadhatók lenni. Tehát bizonyos rendszabályokra szükség van. Tehát ez egy hosszú folyamat lesz, és nem tudom az eredmény, hogy mi fog történni, de az biztos, hogy Franciaországban olyan sokkoló hatás váltott ki, amely félelemérzettel jár, az emberekbe ki fog alakulni az, hogy vajon én mit tehetek és mit nem, milyen veszélyek leselkednek rám, és azt fogják várni, hogy az állam oldja meg ezt.
De bocsánat, menjünk át egy picit Belgiumba, ott is volt nagykövet. Mit mutat a belga állam működő képességéről az, hogy a nyomozás szálai oda vezetnek?
Még rosszabb a helyzet, azt kell mondani, mert ameddig Franciaországban egy erős központi hatalom iránti igény megvan, addig Belgiumban decentralizált rendszerre van igény, ahol a föderáció lét, ahol az van, hogy a állam ne nyújtson semmit, hanem a regionális egységek adnak hatalmat, tehát teljesen ellentétes országvezetési kép van. Ugye a flamandok, vallonok, németajkúak, brüsszeliek, ez egy nagyon bonyolult ország. Ezt ahhoz, hogy valaki megismerje, vagy tudja, hogy hogyan gondolkodnak a belgák, az ott kell szinte élni. Most ebben a rendszerben minden döntés ugye decentralizálódik. Kivéve egy-két dolgot, természetesen a security, tehát a biztonság, de ezek is azonban már decentralizált módon is működnek. Tehát a belga állam talán a decentralizáltsága folytán is rendkívül nehezen tudja megfogni ezt a radikalizáló csoportot. És Brüsszelben is kialakultak olyan városnegyedek hozzá kell tenni, ahol azt kell mondani, hogy igen, ott egy nagyon erős közösség él, és ebben a közösségben bizony a radikálisok szép számmal lehetnek jelen. Tehát nem véletlen valószínű, hogy Belgiumban szerveződnek ezek a terrorcselekmények, hogy ennek biztos, hogy ott történt-e, vagy nem, ezt nem az én nem tudnám megmondani, de ha igaz, hogy ott történt, akkor lehet, hogy pont aznak az oka, hogy a decentralizált modellben az államról alkotott kép eltérő, és talán az intézmények nem voltak olyan erősek, nem voltak ennyire fölkészülve az eseményre.
De van az uniónak erre megoldása? Az egy szuverén ország azért, oda nem lehet más rendőröket küldeni.
Nézd, én azt gondolom, hogy a legnagyobb kérdés ma Európában az, hogy az a vita, hogy ki tud megoldani ügyeket. Én azt gondolom, hogy egy átlag állampolgár szemében azt látja, hogy havonta vannak csúcstalálkozók, havonta vannak értekezletek, és igazából nagyon szép szavak hangzanak el, de nagyon kevés eredmény. És higgy el, hogy egy ember, aki egy községében él, az első segítséget az a polgármesterétől várja. Hogy a polgár azért van, aki egy mestere, egy polgároknak a mestere, hogy ő az, aki valamit intézkedjen, mert neki azonnal kell, mert lát egy problémát. A probléma, hogy ezt követően, amikor megyünk fölfele, akkor el lehet menni nyilván egy megyei vezetőhöz, egy régió vezetőhöz, az ország, csak a legvégső vásáron hisznek az emberek abba, hogy az Európai Unió ezt meg fogja tudni oldani. A probléma tudnik lent van lokálisan. Ezt a lokális problémát pedig én azt gondolom, hogy egyrészt lokálisan is kell kezelni, másrészt pedig nyilván nemzeti szinten is. És az a kérdés, hogy az Európai Unió elfogadja-e azt, hogy nemzeti szinten talán hatékonyabban lehet eljárni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség európai együttműködésre, hogy a titkosszolgálatok közötti információ cserére ne lenne szükség. Természetesen nagyon nagy szükség van, de ez egy nagyon nagy vita ma, hogy az emberek kitől remélnek azt, hogy meg fogja oldani. Én az nagyon kíváncsi lennék egy olyan közvéleménykutatásra, akár Franciaországban, akár Belgiumban, vagy más országban, hogy ön kitől várja a megoldást, az Európai Uniótól, vagy pedig az adott országnak a rendőrségétől, az adott országnak a hatóságaitól.
De ez nem rettentő kínos, hogy az Európai Unió szíve közepébe szerveznek terrorcselekményt az Európai Unió területe ellen.
Hát rettentő kínos, egyébként ezzel magam is így jól vagyok, de ugyanakkor egy tehetetlenség is van, mert az európai vezetők azt fogják mondani, hogy ők meg nem felelősek a tagállamoknak a rendőrségéért, titkosszolgáltáért, stb. Én viszont úgy látom, hogy ma az Európai Unió egy bizonytalanságban van. Tehát egy bizonytalanságban, ahol fajta bizonyos pótcselekvéseket akarnak elfogadni, úgy tüntetik föl, mintha lenne megoldás a dologra, de ténylegesen nincsen. Az állampolgároknak a türelme pedig inkább egyre fogy, és azt várják, hogy az adott országban vezetői legyenek képesek megoldást találni. Azért egy országgyűlési képviselő, egy francia szenátor, egy francia nemzetgyűlési képviselő ott él. Oda mennek el a polgárok. Nem az Európa parlamenti képviselőjükhöz fognak elmenni. Ezeket a kérdéseket valószínűleg helyben kell tudni kezelni. Ezért van az, persze a tagállamoknak persze van eszmecsere, van tapasztalatcsere, van együttműködés. Tehát ennek a jelentőségét nem szeretném lebecsülni, de az, hogy a tagállamok várnak arra, hogy az Európai Unió megoldja a problémát, hát az nevetséges lenne, mert nem fogja megoldani. A tagállamoknak kell cselekedni, a tagállamoknak persze az európai szinten kell együttműködniük, kell döntéseket is hozni, de a cselekvés területe, a cselekvés mezeje annak a tagállamnak kell lennie. Különben elveszett terület lesz az.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Trócsányi László igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják.